Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszter előadás sorozata a 2020-2021-es tanév tavaszi fél évében a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által felvehető általánosan művelő kurzus, melynek teljesítése három fokozatú minősítésként történik. Megfelelt minősítést szerez az a hallgató, aki a szemeszter végi vizsgán az írásbeli tesztet legalább 50%-osra teljesíti. Kiválóan megfelelt minősítés annak a hallgatónak adható, aki a szemeszter végi vizsgán az írásbeli tesztet legalább 90%-osra teljesíti. A számonkérés írásbeli a fél év során a QSPACE rendszerébe feltöltött gyakorló kérdések alapján történik. A QSPACE rendszerét hallgatói azonosítójukkal használhatják. A szintereim között keressék az STS Szabad Egyetem kurzust, majd a dokumentumok között megtalálhatják a teszteket. Felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy az idei fél év előadásait a járványügyi helyzetnek megfelelően kizárólag online a Szabad Egyetem honlapján, valamint péntekenként a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 27. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik vissza. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Papp Miklós. 1997-ben szentelték görögkatolikus pappá, jelenleg Budapesten parókus. 24 éven ős, három lányt nevel, akik 22, 18 és 14 évesek. Jelenleg a Szápiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológia tanszékének vezetője, valamint a Gál Ferenc Egyetem hittudományi karán megbízott előadó. Morálteológiából doktorált fő témája az életvezetés etikája. A Szápiencián családteológiai intézet alapítója és vezetője, főleg pszichológusokkal rendszeresen tartanak továbbképzéseket papoknak, képeznek jegyes oktatókat, tartanak szabad egyetemi előadásokat a házasság, a család témájában, határon innen és túl.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat, hogy a házasság gyönyörű misztériumáról közösen gondolkodjunk. Feleségemmel jöttünk együtt, hogy mint görögkatolikus papcsalád, tanúságot tegyünk arról, hogy hogyan is érdemes jól házasságban élni. Olyan jó, hogy van a házasság hete, és hogy sok szervezet mögé áll, hogy ezen a héten a házasság komplex, gyönyörű szép misztériumáról együtt gondolkodjunk. A házasság az egy komplex történés, az egy összetett misztérium, és olyan jó, hogy a házasság hetében mindig egy szeletét egy kicsit jobban szemügyre vehetjük, és így évről évre ebben a gazdag komplexitásban növekedhetünk. Most én arról szeretném, hogy együtt töprengjünk, hogy a közös életvezetéshez közös értékrendszer kell. Mint morálteológus ezt tartom az egyik sarokpontnak a sikeres házassághoz. Ha azt mondom, hogy közös értékrendszer kell, akkor itt három fázisról beszélhetünk, és mindháromról egy picit szeretnék beszélni. A házasság kötés előtt hogy állunk az értékrendszerrel, a házasság kötéskor, a párválasztáskor, és ha megtörtént a házasság kötés, akkor mit kell kezdeni ezzel az értékrendszerrel? Tehát három fázist fogunk gyorsan végignézni. Az első a házasság előtt. Szeretném megidézni a zsidó levélből azt a mondatot, ami Ábrahámra vonatkozik, a hit által cselekedett, mint aki a láthatatlant látja. Ábrahámot a hit atyának tekintjük, aki jó döntéseket hozott, jó volt az életvezetése, de ez a látható életvezetés, ez nem önmagában áll fönn, hanem a látható életvezetése mögött van egy láthatatlan hit, és az a döntő. A látható mögött van egy láthatatlan világ. Na, a házasságkötéshez ez lesz fontos, hogy látjuk, ahogy egy pár működik, gyermeket nevel, pénzt kezel, konfliktusokat kezel, ez a látható sík. A látható sík mögött, mint lehetőségi feltétel, ott van egy láthatatlan világ, az értékrendszer. És erről fogunk most töprengeni, a láthatatlan belső világról. ez a láthatatlan belső világ, ez tulajdonképpen értékrendszert, hitet, gondolkodásmódot, életvezetést, világnézetet jelent, tehát egy belső hozzáállást, egy belső szemüveget, egy belső szellemet, ahogy hozzáállunk az élethez. A fizikai lépéseinket a fizikai látáshoz igazítjuk. Tehát ha el akarok jutni oda, akkor nem azzal kezdem, hogy a lábam elé nézek és lépegetek, hanem előbb fölnézek, hova akarok menni, mely úton érdemes odajutni, és utána nézek a lábam elé. Tehát az egész életvezetésemet, a napi döntéseimet én tulajdonképpen a láthatatlan világomhoz, az értékrendszeremhez igazítom. Mit igazítunk ehhez a világnézethez, értékrendszerhez? Mindent. Minden azon múlik, hogy milyen a belső szemüveg, a belső gondolkodásmód. Ehhez igazítom például az időbeosztásomat. Mire jut időm, és mire nem jut időm? Ehhez igazítom a pénzbeosztást, ehhez igazítom a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, ehhez igazítom a munkavégzést. Mit tartok értéknek, mi a fontos? Ehhez igazítom a szenvedést, hogy hogyan szenvedek, mi az én hobbim, vagy hogy hogyan ünneplünk, hogyan mulatunk. Az értékrendszertől függ, hogy mi fér bele és mi nem. Felsorolhatnánk az életnek az összes részterületét, a látható életvezetés, a látható döntések mögött mindig van egy láthatatlan világ, értékrendszer, hit, gondolkodásmód, filozófia. Na most addig az ember alkalmatlan a házasságra, amíg nincs meg ez az érett értékrendszere. Addig alkalmatlan, addig gyermek, addig nem működik autonóm módon, amíg nincs meg ez a stabil értékrendszere. Hát hogy jön ez létre, ez az értékrendszer? Az értékeket szeretem hasonlítani csillagokhoz. A csillagok vezetik az embernek a napi lépéseit, a döntéseit, az alternatívák közül, hogy melyiket is válasszam. Azért jó ez a szimbólum, hogy az értékek csillagok, mert egyrészt fönt vannak és vezetik az embert, másrészt a csillagokat nem az ember teszi föl az égre. Tehát nem egyszerűen demokratikus szavazás kérdése, hogy mik a legfőbb értékek, hanem azt a jó Isten teszi föl a csillagos égre, az értékek azok Istennel vannak összefüggésbe. És a csillagok azok közösek. Tehát keresztény és ateista, buddhista és hindu, mindenki fölött ugyanaz a csillagos ég, vannak alapvető értékek, amik mindenkire vonatkoznak. A teológiában úgy tanítjuk, hogy az alap lelki ismeretünkbe ezek az alapértékek bele vannak írva. A házassághoz majd ez nagyon fontos lesz. Tehát ha házasságot akarsz kötni, először is legyenek csillagaid. Legyenek meg azok az értékek, amelyeknek te elköteleződsz, amelyeket te fontosnak tartasz, és ezek vezetik az egész életedet. A párválasztásnál pedig azt nézd meg, hogy milyen csillagok mozgatják a párodat. Tehát ha a jenőkét valami egész más értékek mozgatják, és föláld az emiatt időt, munkát, becsületet, hát akkor látod a csillagait. És ezt kell házasságkötés előtt kideríteni, és ez nem látszik, az benne a nehéz, hogy milyen csillagok, milyen értékek mozgatják a jenőkét. Hozzá szabad mennem, gyümölcsöző lesz az együtt haladásunk. Ezt mindenképpen ki kell deríteni, hogy vannak-e közös csillagaink. Az okosak kiderítik esküvő előtt, a nem okosak kiderítik a vállópernél. Ezek a párok, akiknek nincsenek közös csillagaik, közös értékeik, ezek egy-három éven belül el szoktak válni. Mert ugye összetartja őket a sok érzelem, a szexualitás, fiatalok, rugalmasak még tűrnek egymásnak, de azért egy-három éven belül ez ki szokott derülni, hogy nagyon nem egy irányba tart az életvezetésük. És akkor ezek a vállópernél mire szoktak hivatkozni? Nem arra, hogy nem volt jó a szexualitás. Arra szoktak hivatkozni, hogy túl éretlenek voltunk, fiatalok voltunk, nem ugyanazok voltak az értékeink, nem ismertük meg egymást eléggé. Tehát elkezdik ezeket mondani, hogy nincs közös értékrendszerünk. Tehát ezt a meccset, ezt a munkát mindenképp el kell végezni az okosak esküvő előtt, a nem annyira okosak esküvő után. Hogy az értékrendszerünk, a csillagaink, azok vajon mennyire egyeznek. Hogyan lesz egy ember alkalmas arra, hogy legyen neki saját értékrendszere, hite, világnézete? Az értékek alapvetően Istentől származnak. Platón is úgy beszél, hogy a legfőbb érték, a legfőbb jó az az Isten. Ez a magyar Isten szó, ennek megvan a maga etimológiája, hogy mit jelent. Platón azt mondja, hogy a legfőbb jót nevezzük Istennek. Ez olyan szép, hogy Isten a legfőbb jó, és ha én jól akarok élni, ehhez a legfőbb jóhoz igazítsam az életemet. Az értékek Istentől vannak, és az egyház is ezt közvetíti, amikor neveljük a gyermekeket, az embereket, és ebben segítenek nekünk a tudományok, az edzők, az iskola, a különböző közösségek. Tehát itt egymásnak mi szövetségesei vagyunk a társadalomban, hogy a gyermekeket, az új generációt ugyanazon értékek felé neveljük. És az a jó a gyereknek, ha ugyanazokat az értékeket hallja, amikor edzésre jár, meg amikor hittanórára, hogy ezek a becsület, a tisztelet, ezek a fontosak. Szóval az értékek ugyanazok, és itt azt a régi, túlhaladott társadalom felfogást túl kellene haladni, hogy az egyházat mereven el kell választani minden társadalmi szervezettől. Ez a régi felvilágosodásra vezethető vissza, és elég volt már. Tehát nem ez a merev szétválasztás a cél, hanem a szerves együttműködés, a csillagok ugyanazok mindenki fölött. Tehát nekem egy edző, ugyanúgy egy zenetanár, egy hitoktató, nekem ugyanúgy szövetségesem, mindenki szövetségesem, aki ugyanazon csillagokra neveli a fiatalokat. Azt is szeretném itt hangsúlyozni, hogy az értékek Istentől vannak, ezt markánsan szeretném mondani. Ma az egyik legnagyobb ellenségünk az az önkény. Az önkényt én annak nevezem olyan, mint korunk pestise. A pestis ellen a középkorban brutálisan védekeztek. Tudjuk, felgyújtották a falut is, meg a ruháit az illetőnek, mert nem tudták, hogy azt tudták, hogy tűzzel lehet ellene védekezni. A pestis ellen, ami nagyon komolyan árt az embernek, brutálisan védekeztek. Ma korunk pestise az az önkény. Mindannyian attól szenvedünk, hogy az ember azt csinál, amit akar. Kös házasságot egy olyannal, aki azt csinál, amit akar. Egy munkahelyen azt csinál, amit akar. Úgy szemetel, ahogy ő akar. Tehát ezektől az önkényes emberektől rettenetesen szenvedünk minden területen, és nevezzük már ezt korunk pestisének. És ha tudjuk azt, hogy ez komoly szenvedéseket okoz, akkor komolyan föl kell lépni ellene. Tehát az önkény ellen már kisgyerekkorban is, meg később is, meg minden területen nagyon komolyan föl kell lépni, mert az önkényes ember nagyon sok szenvedést fog okozni. Aztán azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a posztmodern világban a liberalizmus elkezdett arról beszélni, hogy mindenkinek olyan értékei vannak, amit ő akar, amit ő annak tart, hogy nincsenek abszolút értékek, hanem neked, ha érték a gyerek, akkor te tartsd meg, ha én abortálni akarok, akkor én nyugodtan hadd abortáljak, nincsenek abszolút értékek. És ezt úgy hívta Benedek pápa, hogy az értékeknek a relativizmusában, a zűrzavarában vagyunk, és egy társadalomnak ez nem jó. Azt szoktam mondani, hogy értékekre nevelni a következő generációt, az közérdek. Ezt már nagyon jól tudták az ókori görögök is. Nehogy azt higgyük, hogy az antik görögök azok ilyen lárpullár érzésből akarták etikára nevelni a fiatalokat. Az a fiatal, akit nem nevelünk csillagokra, értékekre, az a társadalom számára egy idő múlva terhes lesz, mert ő is jól akar élni, ő is akar modern telefont. Egy idő múlva terhes lesz a számunkra, sőt, egy idő múlva veszélyes lesz a számunkra. Az ókori görögök nagyon jól tudták, hogy a neveletlen fiatalok nem fogják tartani a lándzsát majd ott a termőpulái szorosnál, mert hát azt csinálok, amit akarok. Tehát ma a társadalomnak meg kellene érteni, hogy a neveletlen fiatalok rengeteg kárt okoznak. Maradjunk abban, hogy a házasságban is. Tehát, hogy közérdek, hogy fogjunk össze mindenféle szervezet, és az önkénynek vessünk már véget. Én egy kicsit azt szoktam mondani, hogy a ló túlsó oldalára átestünk, a diktatúrák után mindenkinek elege volt a nácizmus meg a sztálin diktatúrákból, a diktatúrák után jött a hippi korszak, a liberalizmus, és átestünk a ló túlsó oldalára. Most a ló túlsó oldalán vagyunk. Azt csinálok, amit akarok. És ebből elég. Emögött, a mentalitás mögött rengeteg könny van. Rengeteg sírás van. Hogy ebből már elég volt, ebből a hippi korszak liberalizmusából, és kell találnunk egy harmadik utat, egy új utat, ahol a közös értékeket igenis hangsúlyozzuk. Na, szóval összefogni, mindenkivel összefogni, hogy nevelt emberek kerüljenek házasságba. Ez itt egy folyamat természetesen az értékrendszernek a belső gondolkodásmódnak, látásmódnak a kialakulás, egy folyamat. Kohlbergnek ismerjük itt a fázisait, ahogy ő ezt az erkölcspszichológiai fejlődés szépen fölvázolta, hogy kezdetben az ember kap egy burokba születünk, a szüleink adnak nekünk egy világnézeti, etikai burkot. Ezt szeretetből adják, tehát szeretetből nevelnek kereszténynek vagy ateistának, mert ők ezt tartják jónak. Tehát kapunk egy szellemi burkot, és azt mondjuk, amit anyuka meg apuka, úgy viselkedünk, mint anyuka meg apuka. A gyereknek az a dolga, hogy gyerek legyen. Aztán elkezdjük ezt a burkot feszegetni, és elkezdünk ebből a burokból kilépni, elkezdünk kortársakkal találkozni, beszélgetni, együtt játszani, meg ilyenek, és elindul az a serdülő kor, amikor elkezdünk lázadni, megkérdőjelezzük a szüleinknek az értékrendszerét, a viselkedését, az életmódját, és a serdülő kor lezárta után jutunk majd el odáig, hogy érett felnőttek vagyunk saját értékrendszerrel, látásmóddal, na akkor köthetünk házasságot. Ez itt egy folyamat, ez itt egy szülési folyamat, egy érési folyamat, amiben a két szélén álló alak a védett, a gyerek még védett, azt mondja, amit anyuka meg apuka, az érett ember már védett, tehát engem már csak úgy nem lehet összezavarni. Akit jól össze lehet zavarni, azok a serdülők. Nagyon komolyan vigyázni kell rájuk, az ő értékrendszerükre, mert az most alakul, és itt nekünk mindenki szövetségesünk, aki segít, hogy az érett értékrendszer a fiatalnak kialakuljon. Csak néhányat mondok, a család a legelső, nyilvánvaló, onnan hozzuk az értékeket, de ugyanilyen fontos az iskola, a munka, ha a gyerek valamit tud dolgozni. Ettől én is szenvedek. Ugye a gyerekeink olyan jólétbe élnek, hogy alig tudok nekik munkát adni, és majd a munka még a párválasztásnál is elő fog kerülni. Én gyerekkoromban sokkal többet dolgoztam, az idősebbek is tudják ezt mondani, mi többet dolgoztunk gyerekkorunkban. És a mai gyerekeimnek bármennyire szeretnék munkát adni, nagyon nehéz. Pedig képzeljük el a gyereket, aki egész életében iskolapadba ül, otthon mindent megkap, elvégez egy főiskolát, egyetemet, meg még egy szakot, és 26 éves kora körül kezd el dolgozni. És akkor biztosan iskolapadból rögtön fog menni a munka. A munkának van egy érlelő hatása. És ez kimarad a gyerekeinknél. Ezen kell töprengeni, mert ez szerintem ma egy komoly gond, hogy a gyermekeinket hogyan tudjuk jobban munkára befogni, mert annak lesz majd egy nevelő hatása, nem csak a munkahelyekre, hanem a házasságára vonatkozóan is. Aztán segítenek itt az edzők, a sport, igenis az egyház, a művészetek, a kultúra, a barátok, a tudomány, az elit. Sorolhatnám, most nem ez az előadás témája. A lényeg az, hogy ez egy nagy társasjáték, egy nagy társadalmi, egyházi társasjáték, hogy a serdülőinket, azokat tereljük afelé, hogy érett értékrendszerrel rendelkezzenek, és majd képesek legyenek házasságban működni. Egy picit még erről a biológiai részéről, az érett embernek mikor lép fel az érett ember? Amikor ez a prefrontális agy rész meg fog érni. Egy agykutató magyarázta nekem, hogy a prefrontális agykéreg, ez a specifikusan az emberre jellemző, a többi állatnál azt látjuk, hogy ezek kicsik. És az embernél fog ez az agyi rész így előre szökkenni, ez lesz a specifikusan humánus agyi rész. Most ennek a megérése az körülbelül 24 év körülbelül. Tehát a 21 éves kor körül kötött házasságoktól nagyon félünk, hogy az még biológiailag is, szellemileg is, morálisan is, jaj, attól nagyon félünk. A régi ember hamarabb megért, háborúk meg ilyenek, hamarabb megért, el tudom képzelni, Afrikában is hamarabb érnek a fiatalok, de itt nálunk lassabban. És óvatosak vagyunk a túl fiatalon kötött házasságokkal, hogy kérem, biológiailag is, szellemileg is időre van szükségünk ahhoz, hogy érett emberekké váljunk. Másrészt a prefrontális agykéregnek szüksége van ingerekre. Azokra, amiket az előbb mondtam, hogy igenis, család, iskola, edzés, egyház, művészetek, szüksége van arra, hogyha sok irányból hallja ugyanazt az információt, akkor az sokkal jobban bevésődik az agyba. Tehát elzárni a fiatalt, nem engedni kortárs közösségbe, hittanórára, végzetes. Igenis, ha a serdülőnek az a dolga, hogy lepattanjon rólam, aki serdülőket nevel, az jól tudja, hogy ez egy nehéz dió. Az a dolga, hogy lepattanjon rólam. Én, mint szülő, abban legyek okos, hogy ez a gyerek hová pattan le. Kik lesznek a kortársai? Kikkel jár edzésre, hittanra, zeneórára, iskolába? Kik lesznek a kortársai, akikhez lepattan, és akik majd hatni fognak az értékrendszerének a kialakulására? Aztán egy olyan differenciát is kell tennünk, hogy etosz és étosz. A görögök az etosznak azt nevezték, amikor valaki egy polisznak, az emberi együttélésnek a külső szabályait megtartja. Ezeket nevezhetnénk törvénytudóknak, illemtudóknak, akik megtartják a szabályokat, mert meg kell tartani, és jól tudják a görögök, hogy amikor megszületik egy ember, egy kis ember, akit kis barbárnak nevezhetünk, ezt a kis barbárt, ezt nekünk be kell illeszteni a polisz rendjébe. Különben ez a kis ember nekünk a terhünkre lesz. Sőt, egy idő múlva veszélyes lesz ránk. Be kell illeszteni. A nevelés nem arról szól, kicsit amit Rousseau elkezdett mondani, hogy a gyerek azt csináljon, amit akar. A nevelés arról szól, hogy egy nagyobb együttműködésbe, egy nagy társasjátékba, társadalomba, nagy családba, munkahelybe, egyházba beillesszük a gyereket. És ez egy elveszett. A liberalizmussal ez elveszett, hogy te egy nagyobb egésznek is a része vagy. Személy vagy, kitüntetett autonómia vagy, ez igaz, de te egy nagyobb családhoz is tartozol, egy nagyobb közösséghez is tartozol. Ez olyan sokat veszít az ember, ha ezt elhanyagoljuk. Szóval az etosz az, hogy az ember tartsa meg a közösségnek a szabályait. Ezt a családban úgy szoktuk mondani, hogy amíg itt élsz gyerekem, ez az én házam, az én váram, addig ezek a szabályok vonatkoznak rád. Ezt így szoktuk mondani. De már a görögök is tudták. Nagyon érzékenyen differenciálták a két kifejezést. Étosznak azt nevezzük, amikor az ember elkezd magától jó lenni. Tehát már nem csak kívülről, mert be van kamerázva minden, meg ellenőriznek, meg büntetnek, meg apám kiabál velem, de nem azért, hanem eljut odáig, hogy magától jó lesz. Na ez a csúcs. És akkor vagyok készen a gyerekneveléssel, ha a gyermekem a csillagokat magától követi, magától jó. Kant erről milyen sokat beszél a filozófiában, hogy az a csúcs etika, ami semmiféle heteronóm hatás nincs, hanem a jót magáért, a jóért teszem. Szerintem kevés ember jut el erre. Ez egy csodálatos szint. A jót magáért, a jóért. Nem a fizetésért, meg megköszönik, meg, hanem a jót magáért, a jóért teszem. Na én, amikor azt látom, hogy a gyerekeim így működnek, akkor vagyok nyugodt. Akkor egy picit elkezdem belül megérezni Simeonnak az imáját, hogy Uram, most bocsásd el a te szolgádat, kicsit nyugodtabban halok meg. A gyerekeimnek csillagok ragyognak, és autonóm módon azokat tudják követni, akarnak azt szerint élni. Ez nyugalmat ad a szülőnek. Nyugalmat ad. Étosz. Az alsó ábra azt szeretném mutatni, hogy a szíve közepe, amit lelkiismeretnek hívunk, a lelki ismerete az mindenkinek legbelül szabad. Ez a lelkiismereti szabadság, az alkotmányos alapjogok is innen gyökereznek, hogy a lelkiismeretében az ember szabad. És nekünk szülőknek egy határig van hatásunk, papoknak, edzőknek, nagypapáknak egy határig van hatásunk, de utána a gyereknek saját magának kell ezeket az értékeket ide bevinni. Interiorizálni, csak hogy csúnyát is mondjak, bensővé tenni az értékeket, és utána saját magától autonóm, akkor lesz autó, magától működő, hogyha ezeket az értékeket ide bevitte, belátta, megértette, és utána saját magától ezen értékek szerint él. Hát az a nagy művészet, az a szaggatott vonal. Az a nagy művészet, hogy ha a fejem tetejére állok is, a gyerekbe a jót beleverni nem lehet. Ráfizetni nem lehet, meg nem tudom, beleordítani nem lehet, hogy kellene a jót a gyerek szívéig eljuttatni. Ez a nagy művészet. Ez a nagy művészet. És hát szeretek Böjte Csabára hivatkozni, aki azt mondja, hogy a gyereket jobbra verni nem lehet, csak jobbra szeretni. Hogy az értékeket bevinni csak szeretettel lehet. Természetesen szeretetnek sok eszköztára van, hogy hogyan, de az a cél, az a nevelés célja, hogy bevigye a gyermek az értékeket a szíve közepébe, és étosszal éljen, tehát saját magától működjön. Na hát ez történik esküvő előtt, és annyit hadd mondjak ide mindenkinek, hogy néha az esküvőn szoktam prédikálni, mikor esketek, hogy a legszebb hozomány az, hogyha a gyermeket megnevelték. Na akkor szoktak bőgni az örömanyák, örömapák is, hogy nem az a nagy hozomány, hogy mennyi pénzt adsz neki. Hanem az, hogyha megnevelted azt a fiút, meg azt a lányt, és a szemem fényét, az én gyermekemet egy olyan emberre bízzuk, akit megneveltek az ő szülei. A legnagyobb hozomány a neveltetés. És akkor itt értjük egy gyönyörű szép feladat, kihívás, hogy a gyermekeimnek én ezt a legnagyobb hozományt akarom átadni, hogy meglegyenek nevelve családi életre, munkára, egyházi életre, közös kultúrára, hogy legyenek erre. Ez a legnagyobb hozomány. És minden szülőt szeretném, hogy húzza ki magát és nyugodjon meg, ha sok pénzt nem is tudott adni a gyereknek. Ha ezt a legfőbb hozományt átadta, ez a lényeg. És mondom a fiatalnak is, hogy ha ezt megkaptad a szüleidtől, akkor ezért legyél nagyon hálás. Nagyon hálás. Nekem szokott eszembe jutni, mikor a feleségem viselkedését látom, hogy milyen hálás vagyok én apósomnak, hogy ezt belenevelte a feleségembe. Nyilván vannak bosszantó dolgok is, amikről eszünkbe jutnak apósok, anyósok, de hogy a hálát is látja az ember, hogy de jó, hogy nekem ezt nem kell nevelni a feleségembe, ezzel nekem nem kell vesződni, mert ezt megnevelték benne. Ez egy csodálatos dolog, ez a hála, ha ez kialakul. Na ez van esküvő előtt. Az alkalmas házasságra, akinek megvan ez az erkölcsi autonómiája, értékrendszere áll a talpán, döntéseket tud hozni, működik. A következő fázis az a döntésnek a fázisa, amikor meg kell hozni a döntést, hogy elvegyem-e a piroskát, vagy ne vegyem. A szerelem az egy komplex dolog. Azt szoktuk mondani, hogy akkor menj hozzá, ha szereted. De a szeretet az egy komplex dolog. Legalább három kifejezést szeretünk használni a teológiában. Az eroszt, a filiát és az agapét. Mind a három szeretetet jelent, de ennek az összetett egyetlen szeretetnek egy kicsit mindegyik más dimenzióját hangsúlyozza. Az erósz ugye a testi gyöngétséget is. Szeretném mondani, hogy ez az erósz, ez nem pusztán a szexuális aktus, hanem az egy kultúra, ami két ember körül, mint egy légkör körül ott van, és ezt a kultúrát, ezt az erotikus kultúrát építjük föl, és ez tart meddig. Az utolsó erotikus gyöngét tette a feleségemnek az lesz, mikor majd fekszem az intenzív osztályon, így lognak belőlem a csövek, és még megsimogatja az arcomat, meg megfogja a kezemet. Az erósz az a halálig elkísér. A testi gyöngétség. Tehát ne engedjük, hogy ez leszűküljön csak a szexuális aktusra. Ez egy sokkal tágabb kultúra. Ez az erósz. A másik az agapé, az pedig a feltétlen szeretetet jelenti, az az isteni szeretetet. Kicsit úgy mondanám, hogy Istennek tetszik-e ez a kapcsolat. Tehát az ő agapéja ott lesz-e köztetek, veletek. Ez a feltétlen szeretet, ezt nem tudjuk a pszichológiából megtanulni, az agapét csak Jézustól lehet megtanulni. Jézus Krisztusnak az egyetlen küldetése, hogy ezt az agapét megtanítsa nekünk, meg megmutassa nekünk. Erről szól az összes tanítása, csodái, kereszthalála, minden erről az agapéról szól. Azt az agapét akarja megmutatni, ami a Szent Háromságban van. Tehát Krisztus nem egyszerűen információkat hozott, meg okosságokat hozott, hanem ezt az agapét hozta. Tehát ez nem pszichológia, ehhez elő kell venni a Bibliát. Hogy Jézus hogy szeret, és ezt az agapét kell applikálni a saját házasságomra. A harmadik fajta szeretet pedig a filia. És most erről fogunk töprengeni, itt megyünk tovább, hogy az is kell a házassághoz. Mind a három fajta szeretet kell. Mi a filia? A filia a görög kifejezésben a barátok szeretetét jelzi. Úgy mondanánk, a házastársoknak barátoknak is kell lenni. Tehát az egyenrangúak közötti baráti szeretetet jelenti a filia. Jézus és János apostol filiával szereti. nagyon izgalmas. Az a tételem, és erről szól az egész előadás, hogy aki szeretne együtt haladni a párjával, azzal együtt kell látni. Magyarul, akkor fogunk a napi ügyekben egyformán dönteni, egyformán lépni, ha egyformán látunk. Tehát a látható közös életvitelnek van egy láthatatlan belső előfeltétele. Na és ezt kell kinyomozni esküvő előtt. És nem azt kell kipróbálni, hogy összeköltözünk, és vajon a szex milyen lesz, mert nem akarok zsákba macskát. Mindig ettől rettegnek a fiatalok. A válóperen nem a szexre szoktak panaszkodni, hanem a filiára, hogy az hiányzik. Azt kell kipróbálni, a filiát. De ahhoz pont nem kell összeköltözni, és pont nem kell szexuális kapcsolatot létesíteni, mást kell csinálni, majd mindjárt mondom. De hogy először is ezt rögzítsük, hogy ha valakivel szeretnél együtt működni, együtt haladni, akkor együtt kell gondolkodni. És az a nagyon nehéz, hogy az nem látszik, hogy ő hogy gondolkodik. Olyan könnyű lenne, ha egy ilyen tesztet, mint a, nem tudom, most a Covid-tesztek vannak, hogy plusz vagy mínusz. Való nekem a piroska, vagy nem való a piroska. Az Isten nem könnyíti meg sokszor a dolgunkat. Nincs ilyen, hanem itt bizony neked dolgozni kell, hogy van-e belső, közös értékrendszeretek. Van-e vajon közös jövőnk? Együtt fogunk-e lépegetni a jövő felé, vagy ez az olló szét fog nyílni? Szét fog nyílni. És hát itt... Azt kell mondanom, hogy életem legfájdalmasabb szerelmes szakításai voltak, amikor megértettem azt, hogy a jelenünk jó, most jó, de a jövőnk nem egy irányba mutat. És ezek nagyon nehezek. A szívem szakadt bele, mikor azt meg kellett mondanom, hogy most nagyon jó veled, most. De hogy lopnám az idődet, hogy ha én már ezt tudom. És azt kívánom, legyél mással boldogabb, akivel közös a jövőképetek. Ezek a legnehezebbek, de szeretném azt mondani, hogy ma nem bűn például a házassággal való hitegetés. Engem ez nagyon bosszant. 6-8 évig udvarol a Jenőke, és ő még mindig nem tudja. Még mindig nem tudja is. És jobbnál jobb partik elmennek a kislány mellett, de ő foglalt, ugye, és mind megy el, és köt házasságot mással. Ahogy megy az idő, egyre kevesebb gyereket fog szülni. Megy az idő. És hogy ez a házassági hitegetés, ez nem gond, ez nem bűn. Engem nagyon zavar, régen ezért még párbajt is lehetett rendezni. Jogi következménye volt a házassági hitegetésnek. Ma meg az, hogy beleragadunk egy kapcsolatba, és nem tudjuk, hogy előre, hátra, vele, nem vele, hogy ez nem baj. És szeretném mondani, hogy ez baj. Nem csak az a baj, ha rossz döntést hozol, hanem az is, ha nem hozol döntést. És ehhez... Nem csak a fiatalok asszisztálnak, a szüleik is asszisztálnak, a baráti kör, a környezet, mindenki asszisztál ahhoz, hogy így húzzák ezt a házassági döntést. Szóval ez nem jó, szeretném hangsúlyozni, hogyha mindhárom szeretettel szeretitek egymást, igen, tudtok mondani, tessék elkezdeni. Egy érett embernek, a 24 év fölöttieknek mondjuk, másfél-két év elég ahhoz, hogy eldöntsék, hogy van közös jövőnk, vagy nincs. Nem kell 8-10 évig udvarolni, meg együtt lakni, meg kipróbálni, el lehet dönteni, és akkor hadd szülessenek meg szépen a gyerekek. Tehát egy kicsit olyan hálás vagyok egy idős paptestvérünknek, aki párválasztás idején ránk szólt, hogy fiúk, családot alapítani nem lehet akármikor. Tanulni, meg doktorálni lehet később is, de családot időben kell alapítani. Ezért a mondatáit én olyan hálás vagyok, tovább is adom, hogy családot időben kell alapítani, dolgozni, karriert építeni, mindent lehet később is. De családot alapítani időben, tehát ez a házassági hitegetés, ez tud bűn lenni, és ehhez ne asszisztáljunk. A görögkatolikus esküvőn, csak hogy hozzak egy szép mozzanatot, van egy olyan rész, hogy amikor az ifjú pár kimondta az esküt, megáldottuk őket, akkor megfogjuk a kezüket, és a pap egy kis körmenettel így körbe vezeti a kis asztalka körül az ifjú párt, ez egy tánc tulajdonképpen, és ennek a teológiai eredete az, hogy az ifjú pár, amikor megkötötték a házasságot, akkor az első lépéseket Krisztussal tegye meg. A közös útjuknak az első lépéseit Krisztussal tegyék meg. Gyönyörű szép. És az lenne a jó, ha ezt tudatosítanánk, ahogy a pap minket akkor kézen fogott, és az első lépéseinkbe vezetett, hogy ez örökké tart. Krisztus ezt akarja, Egy kézen foglak titeket, és egész életetekben, minden lépésetekben titeket vezetlek. Ez olyan jó, ha ez a harmónia ez megvan az ifjú pár között. Na, nyomozás. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy vonzódom a Jenőke felé, megvan az erósznak a vonzalma, valamennyire barátok is vagyunk, szellemileg is, az agapé is, tudunk együtt misére is menni, hogy de ez a filia, ez hogy is van, mennyire illünk össze, az értékrendszerünk mennyire illik össze, ezt akarom kinyomozni. Azt kell mondanunk, hogy két embernek az értékrendszere az sohasem abszolút azonos. Még a saját testvéreimmel sem, pedig egy alomból jövünk, egy szülők, nagyjából egy környezet, akkor sem, egy picit az értékrendszerek különböznek. Nincs két egyforma ember. Itt az értékeinkben van egy értékhierarchia. Vannak a fontosabb értékek, és vannak a kevésbé fontosabb értékek, és azt kell kinyomozni, hogy a legfőbb értékekben mennyire egyezünk. Jegyesekkel azt szoktuk végigjátszani, hogy az értékeket tegyék oda be, írják oda be, hogy mi van fölül, mi az, amiben ők egyeznek, amitől ők jó erősek, így, ilyen jó erősek, és mi hiányzik nagyon onnan föntről, amiről állandóan vitatkozni szoktak, amiről nem is mernek beszélni, mert annyira ellentétesek. Mi az, amin állandóan balhéznak? Ez egy jó kis teszt, hogy nézzük meg, mely értékek vannak ott fölül. Ezt azért fontos tudatosítani, mert az megerősít minket, hogy köztünk ez erős. Ha megkérdezek egy párt, hogy mitől erős a ti kapcsolatotok, hát akkor úgy szoktak úgy szédelegni, nincs tudatosítva, hogy attól vagytok ti jó erősek, hogy az értékrendszerétekben ez és ez és ez kimondatlanul azonos. Nevezzük már nevén, hogy miben vagytok ti jó erősek, és akkor erre az ember büszke is lehet, meg ez egy nyugalmat ad neki, hogy erről nem kell nekünk vitatkozni. És azt is tudni kell, hogy mely értékek hiányoznak, hogy ott nekünk ezen dolgozni kell. Mert az ott valahogy föntről hiányzik. Na mi van fönt és mi van lent? Szokták azt mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Meg a változatosság gyönyörködtet, meg kiegészíti egymást. Ez ilyen hangzatosan hangzik, nagyon szépen hangzik. Azt kell mondani, hogy a valóságban ez nem működik, ez egy hatalmas hazugság. Illetve alul működik a nem olyan fontos dolgoknál. Mondok példát, például egy nagyon fontos érték a hűség. Képzelj el egy olyan párkapcsolatot, ahol az egyik azt mondja, hogy ő halálig hűséges akar lenni, a másik azt mondja, hogy meg lehet csalni, csak ne vegye észre. Ez tényleg jó ellentét, és akkor ezek vonzani fogják egymást? Ezek kiegészítik egymást? Ezek gyönyörű szépen tönkre fogják tenni a kapcsolatot. Ne dőljünk már be ennek a hazugságnak, hogy az ellentétek van, és két ellentétes ember milyen boldog lesz majd együtt, és hogy kiegész, ez hazugság. A legfőbb értékekben nagyjából egyezni kell. És a kevésbé fontos értékekben ott igaz lehet az, hogy az értékek kiegészítik egymást, vagy ellentétesek. Hát nagyon egyszerű, a pizzát rendelünk, a feleségem a felét mindig lenyúlja, tehát hogy ő abból is akar enni, és én is eszek az övéből, de ugyanígy a zenehallgatás, a színház látogatás, tehát ő is hoz értékeket, én is hozok, és akkor ezek tényleg kiegészítik egymást, tényleg gazdagítják egymást, de az értékeknek az alsó szintjén. Fönt nem. Fönt nagyjából egyezni kell. Na mi van fönt? Néhányat hadd mondjak, aminek fönt kell lenni. A legelső ilyen az a családcentrikusság. Úgy nem lehet házasságot kötni, hogy a másiknak a család nem fontos. Hogy a másiknak a házastárs az csak egy illusztráció, vagy egy szexuális szolgáltató, vagy nem tudom micsoda, pénzkereső. Legyen neki fontos a család. Szerintem az egyik legfontosabb érték a családcentrikusság, ami kell a házassághoz. Aztán fönt van, hogy akarjon az ember gyermeket, legyenek fontosak a gyerekek, és a gyereknek a nevelése. Aztán fönt van a munka, fönt van a munka. Képzeljünk el egy párkapcsolatot, ahol az egyik becsületesen dolgozik, meg kettő helyet húzza az igát, a másik pedig élősködik. Mindannyiunk rokoni körében vannak ilyen élősködők, hogy ő nem talál munkát, hát ő ez neki nem, ő fáj a feje, nem akar tovább tanulni, tehát egy élősködő. És akkor ez hogy lesz egyenrangú kapcsolat? A munka fönt van, együtt húzzuk a családi igát. Aztán fönt van a becsület. Képzeljük, az egyik abszolút becsületes, a másik bűnöző, becstelen. Hogy lesz ebből szilárd kapcsolat? Aztán fönt van az élet, feltétlenül az életnek a szeretete, a saját életnek is, hogy nem vagyok önromboló, drogos, vagy nem tudom én, nem vagyok önromboló, és a másik életét is védem, a magzati életet is. Tehát az életnek a tisztelet, az életnek a méltósága, az is fönt van. Mi az, ami lent van? Kettőt hadd mondjak, lent van az ízlés. Teljesen mindegy. És kicsit nyilván fiatalon mindannyian úgy voltunk, hogy jaj, mennyire fontos az, hogy a szerelmemmel az ízlésünk közös legyen. És később rájövünk, hogy nem fontos. Nem fontos, sőt az elején még én is figyeltem arra, hogy mikor berendezzük az első lakást, akkor a feleségemmel keressük meg azokat a közös függönyöket, szőnyeget, mindent, ami a közös ízlésünknek megfelel. Most már nem érdekel. Tehát rájöttem, hogy jobb az ízlése ezen a területén, nekem ezzel nem kell foglalkozni. De az elején az ember úgy el van ájulva, ha közös az ízlésünk, hogy zenében, meg mindenben, és akkor mi mennyire összeillünk. Az ízlés lent van. Ott igenis az ellentétek kiegészítik egymást, ott gyönyörködtet, az ízlés lent van. Aztán lent van egy kicsit a hobbi, hogy az egyik kosárlabdázni jár, a másik focizni jár, és kicsit kijárnak, nem csak ketten együtt vannak egy ilyen páros összezártságban, hanem van társaságuk a párjukon kívül is, más emberekkel is találkoznak, más hobbiuk is van, és ebben az égvágon semmi baj nincs. Volt egy párom, amikor erről beszéltem nekik, akkor úgy fellélegzett a hölgy, azt mondja, de jó, nem kell járni horgászni. Kiderült, hogy a párja horgászik, és hajnal ugye 5-kor megyünk teleszúnyogokkal, és akkor a nő azt hitte, hogy innentől kezdve mindent együtt kell csinálnunk. És akkor úgy fellélegzett, hogy alhatok, és nem kell menni a szúnyogokhoz, hanem a párom hadd menjen nyugodtan horgászni, ha neki az kell. Tehát a hobbi egy kicsit, a más társaság, az ott lent van, az nem baj, ha az különbözik. Nagyon izgalmas, hogy egy kicsit középre be kell írnunk két értéket, ami fontos. Középen van egy kicsit a baráti kör. Nyilván azt mondom, hogy férjnek, feleségnek vannak külön társaságai, akikkel együtt dolgozik, találkozik, focizik, nem tudom. De a sok-sok barát közül azért úgy lassan kikristályosodnak azok a barátok, akik közös barátok lesznek. Na ez nagyon fontos ma. Filiáról beszélünk. Olyan barátok, akikkel közös az értékrendszerünk. Erre ma a modern korban különösen föl kell hívnom a figyelmet, mert régen a mezőgazdasági társadalomban ugye nagypapának, nagyomának született 10 gyereke, és majdnem egy utcában laktak, meg egy házban, meg egymás mellett, és a mezőgazdasági munkákban, meg mindennapi életben részt vettek egymás életébe, és látták egymást. És ha én vertem a feleségem, akkor rám szóltak, hogy nem lehet így bánni egy nővel. Ma az van, hogy a fiataljaink nagyon korán lakást kapnak sajnos, nem jó, külön mennek, amint házasságot költöznek, azonnal külön költöznek, és senki nem látja, hogy hogy élnek. És csak mikor telefonál a gyerekem a panel 8. emeletéről, és érzem a hangján, hogy rendben van minden, kislányom. Hát igen, már tudom, hogy nincs rendben. És nem látom, hogy hogy élnek. Karácsonykor eljönnek, és akkor egy ünnepi arcot látok. Szóval ez a baj, hogy régen természetesen a testvérek közössége, meg a falu közösség egy természetes kontrolláló közeget nyújtott. És ma ez eltűnt. És ma ne szóljon bele senki, az ő élete, posztmodern, szubjektivizmus, és senki nem szól rá, hogy figyelj, egy nővel nem lehet így bánni. Ki szól rá? Na ezt kell nekünk ma pótolnunk, és dolgozni kell, hogy a drága párunk körül legyen egy kontrolláló baráti kör. Ez munka, tehát ezt ki kell válogatni a sok-sok haver közül, tudatosan, Demmer így mondja egy német morálteológus, hogy tudatosan, erkölcsileg tudatosan ki kell válogatni, hogy kik azok, akik támogatják a mi házasságunkat. Egy támogató, motiváló, kontrolláló baráti kört. És itt az a lényeg, hogy ez a baráti kör, ez nem csak nekem lesz a barátom, hanem a házasságunknak lesz a barátja. Ez a fontos. Mondok példát, úgy szeretem, mondta egy ember, hogy elment a barátjával sörözni, és közben elkezdte szidni a saját feleségét a barátjának. És akkor a barátja azt mondja, te nekem ne szidd a Zsuzsikát, mert ő nekem a barátom. És valaki ezt az embert helyre tette, olyan jó, amikor egy barát, nem csak az én barátom, hanem házasságunknak a barátja. Ebből nem kell sok, viszont ezekkel kell együtt bográcsozni, majd ez a karantén elmúlt, meg ilyen, hogy ezekkel kell tartani a kapcsolatot, és látni azt, ahogy, hát emlékszem, amikor barátom azt mondja, hogy vett egy báli ruhát, és elvitte a feleségét bálba, hát mondom, ezt én is meg tudom csinálni, és akkor mondom, drágám, azonnal megyünk ruhát, és megyünk bálba, és akkor nézett, hogy mi történt, azt láttam, hogy nem, nekem is kell lépnem, és kell nekem is csinálni. Tehát, hogy egymást motiváljuk a jó felé. Ez a baráti kör, ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Legyenek ilyenek. Mondok még egy példát. Eskedtem egyszer egy ekkora embert, egy hatalmas férfi embert, és mondom neki, hogy az, hogy ti házasságot köttök, neked van egy felelősséged innentől kezdve a barátaidra nézve, hogy hogy áll az ő magánéletük, az ő. És akkor azt mondja, annyira tetszett, azt mondja, atya, én vagyok a vezérbika, ha én nősültem, egy-két éven belül a barátaim is fognak nősülni. És úgy tetszett nekem, hogy neki van egy ilyen tudata, hogy én nem csak az én kis feleségemért vagyok felelős, hanem a barátaim házasságáért felelős vagyok. Annyira tetszett, és nem egy diplomás ember volt, hogy ő ezt látja, hogy nekem feladatom van, nagyban szeretni. Gyönyörű. Na, ez kellene. A másik ilyen köztes érték az pedig a közös hobbi. Igenis jót tesz az, hogyha van saját hobbink, szelepünk, kiengedünk, jó, és nem csak a tévé, az nem hobbi, hanem valami tevékeny hobbink, ha van. De egy amerikai felmérést kérdeztek, hogy mi tartja össze az önök házasságát, és nagyon sok helyen kijött az, hogy van valami közös tevékenységünk. Méhészkedünk, kertészkedünk, táncolunk, teljesen mindegy, hogy mi. Valamit közösen csinálunk, mert nyilván közben mi történik? Beszélgetünk. Kicseréljük a belső láthatatlan világot, az érzelmek világát, megoldunk konfliktusokat, tervezünk, a jövőképet fölvázoljuk. Annyi minden történik, miközben közösen méhészkedünk, vagy festünk, vagy bármit csinálunk. Egy kicsit a középéletkorúaknak szeretjük javasolni, mikor egy kicsit a házasság egy kicsit ülepedik, hogy valamilyen közös hobbiba kezdjetek. Tánctanfolyam az egyik legjobb, te se tudsz, én se tudok, nem baj, elmegyünk lötyögni egy kicsit, hetente egyszer, fel kell öltözni, magadhoz kell húzni a nőt, tehát hogy egy kicsit ez úgy építi a házasság, de mindegy, bármilyen hobbit is talál ki az ember, valamilyen közös hobbi, közös tevékenység, az jót tud tenni a házasságnak. Na hát ezt kell kinyomozni, és itt egy valódi munkáról van szó, hogy a házasság táján ki kell azt nyomozni, hogy az értékeivel hogy áll a másik, mi van ott fönt, milyen csillagok mozgatják. Ezt ki kell nyomozni, direkt ezt a szót használom, hogy nyomozni, mert egy láthatatlan világról van szó, és te azzal a láthatatlan világgal kötsz házasságot. És az fogja őt vezetni. És neked azt kell kinyomozni, hogy benne milyen a láthatatlan világ. Beszélgetni kell. A láthatatlan világot nem lehet látni, meg teszttel kimutatni, hanem amikor beszél a másik, akkor tudsz következtetni arra, hogy őt mi minden mozgatja. Ezért kell rengeteget beszélgetni a jegyeseknek, és a beszélgetés közben kiderülnek ezek. Hogyan tervezi a jövőt, meg mik mozgatják, mindenki, mind bosszankodik. Figyelni kell a másiknak a láthatatlan világát. Na ezt pont nem szexualitást kell kipróbálni, mert ott nem látszik a láthatatlan világa, hanem pont beszélgetni kell. És az elsietett szexualitással ez az egyik bajunk, hogy korán összeköltöznek, korán szexuális kapcsolatba kerülnek, és a korai szexualitás be fog hazudni egy olyan harmóniát, ami a valóságban nincs meg, de behazudja. És összeillünk, és a szexualitás milyen jó volt, és ugyanolyan pizzát rendelünk, tehát mi összeillünk. És ez nem igaz. Tehát pont a beszélgetéstől rabolja el a figyelmet. Pont attól rabolja. Aztán mik a tervei? Összeillenek a terveitek. Hogy ő akar külföldre költözni, te meg itthon akarsz. És szeretnél itthon nagymama mellett szülni, mert csak kell a nagymama, pedig menni akar Texasba. Hogy összeillenek ezek a tervek? A terveket nézni, és bizony fájdalmasan van olyan, hogy a jelenünk jó, de a jövőnk nem. Ezt föl kell mérni. Aztán a családi és a baráti hátteret, hogy ott milyen kimondatlan értékek vannak, amik őben is jelen vannak. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ez részben igaz, és részben nem. De van benne valami, hogy megnézem a családi hátterét, és föltérképezem, hogy milyen értékek vannak ott stabilan. És azt ő hozza a saját házasságunkba. A baráti kör pedig madarat tolláról, ember barátjáról jellemez. Tehát, hogy neki kik a barátai, az jellemez minket. És az esküvőnk előtt emlékszem, az nekem olyan nyugalmat jelentett, mikor mi a barátok elkezdtük a baráti körbe behozni a leendő választott feleségünket, és a baráti kör automatikusan egy hullám hosszon volt az én jegyesemmel, meg én a másik jegyesével. Magyarul a baráti kör azonnal befogadta a nőket. És ez egy olyan nyugalmat jelent, hogy nincs taszítás, nincs hazugság, nem lesz az, hogy a baráti körből kiszakít a feleség, vagy fordítva. Hanem, hogy ez egy jó nagy baráti kör lesz, egy családi kör lesz. Szóval barátokat megnézni. Aztán, hogy hogyan dolgozik a másik, ezt nagyon szeretném minden jegyesnek a szívére kötni. Nézd meg, hogy dolgozik. A munkavégzésünk alatt rengeteg dolog kiderül rólunk. Tűrőképesség, pontosság, becsület, hogy szenved, amikor nem jön össze, hogy imádkozik közben, hogy tud emberekkel együtt működni. Annyi minden kiderül abból, ahogy dolgozik a másik, hogy a házasság is részben egy ilyen együttműködés lesz. Nézd meg, hogy dolgozik a másik. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy valamit dolgozzatok együtt, ha lehet valami nehezet, derüljön ki. Egy pszichológusunk azt mondta, hogy hegyi túra. Tehát ott aztán kiderül, hogy mit bír, mit nem bír, hogy viseli a feszültséget, hogy tud irányítani, dönteni, ott nagyon sok minden kiderül az ember. Magyarul nem csak a szép oldalunkat mutatni meg egymásnak, hanem megnézni, hogy dolgozik a másik. Aztán mennyire képes áldozathozatalra, hogyan tud örülni, hogyan tud szenvedni, nagyon fontos, hogy hogyan tud szenvedni. A megállapodásokat hogyan tartja meg. Fontos. A házasságkötés az egy nagy megállapodás. Hogy mersz belemenni egy nagy megállapodásba a Jenőkével, amikor az összes kis megállapodást előtte felrúgta az illető? Azt mondtuk, 5-kor találkozunk, és sosincs ott 5-kor. Azt mondtuk, ezt a szexuális határt nem lépjük át, mindig át akarja lépni. Azt mondtuk, ezt és ezt együtt csináljuk, mégse csinálja. Hogy mersz belevágni egy nagy megállapodásba, mikor a kis megállapodások nem mennek? Tehát ezeket a Jóisten jól találta ki, hogy a házasság előtt legyen egy ilyen ismerkedés, egy ilyen megállapodások, szövetségek, döntési helyzetek, derüljön ki az, hogy a nagy megállapodásban mi együtt belemehetünk-e. Szóval sok-sok minden történik a jegyesség idején, mindenkit bátorítani szeretnék, hogy nézz a látható mögé, az empirikus, a konkrét történések mögé, és térképezd föl, hogy a párodnak milyen a láthatatlan világa. A csillagai, az értékrendszere, az etikája, a hite. És ha ez a láthatatlan világ a tiédhez összeillik, akkor bátran lehet házasságot kötni. Hát a millió forintos kérdés az, hogy hívő keresztény köthet-e sikeres házasságot nem hívővel. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Először is azt kell mondanom, hogy nekünk papoknak senkit nem lehet se rábeszélni egy házasságra, se lebeszélni. Az a te döntésed. Mi jegyes oktatáson ehhez segítünk, de tesztet, meg tükröket tartunk, de nektek kell eldönteni. Tehát én nem dönthetek senki helyett. Tanácsot adhatok. Azt kell mondanom, hogy kicsit máshogy beszéltünk a rendszerváltás körül erről a kérdésről. Igenis, az előző kommunista rendszerben sokan nem keresztelhették meg a gyerekeiket, nem járathatták hittanra, rendes emberek is, mert tudjuk, milyen rendszer volt. És a rendszerváltás után kicsit türelmesebbek voltunk ezzel a kérdéssel, és ha azt mondta, hogy csak rendes ember legyen, könnyebben adtuk áldásunkat az ilyen párkapcsolatokra, az ilyen házasságra. Azt kell mondanom, hogy azóta eltelt nem tudom, 30 év. Most már máshogy beszélünk. Kétféleképpen beszélek. Egyrészt azokhoz, akik még a választás előtt vannak, fiatalok, és azokhoz, akik már ide hozták azt a Jenőkét, aki nem hisz. Máshogy beszélünk, mert ők más fázisban vannak. A alapszabály az, amit a pszichológia is kijelent, hogy amilyen szinten hívő vagy, egy olyan szintű hívővel leszel boldog. Magyarul, Ha a drága hittanosom napi szinten imádkozik, minden vasárnap jön szentmisére, áldozik, rendszeresen járul gyónáshoz, lelki gyakorlat, van egy spirituális élete, olyat keressen, akivel ezen a szinten együtt lesznek. Nem elég, hogy csak rendes a másik. És ha te hót ateista vagy, azzal leszel egy hullámhosszon, ha egy ugyanolyat keresel. Tehát azt kell mondanunk a fiataljainknak, a drága hittanosainknak, ha te mélyen elkötelezett keresztény ember vagy, akárhol ne keressél házastársat, hanem egy értékközösségben, az egyházban, egy értékközösségben keressél, akinek ugyanolyanok a csillagai, az értékvilága, a hite. Azzal leszel egy hullámhosszon. Mondom negatíve, te egy ilyen megkeresztelt, rendes, hittanos, gazdag, spirituális hívő vagy, és akkor választasz egy ilyen ateista embert, aki jó ember, de ez az egész hit ez neki. És akkor jön jegyes oktatásra, miért kell menni a paphoz? Mi köze van hozzá? Te meg olyan boldogan várod, hogy na, kezdjünk már imádkozni, készülni a házasságra. Jön a házasságkötés szertartása, a vőlegényem így végigállja, mint Hitler, így, hogy neki ez az egészhez semmi köze, én csak a Zsuzsika miatt vagyok itt, de ez az egész a hátam közepére kívánom. És te meg mennyasszonyként legyél nagyon boldog az esküvői szertartásodon, erre vágytál egész kislánykorodban. Jön a keresztelés, vagy előtte jön az áldott állapot, és ne adj Isten, beteg az a gyerek. Anyuka mit mond, mint keresztény, hogy hősiesen, Isten adta, ad erőt a neveléshez. Mit mond az ateista? Hát nem biztos, ne szenvedjen, könnyebben hajlik az abortuszra. Megszületik a gyerek, boldogan vinnéd a szülőszobából keresztelni, hogy Istenem, megvan a gyerek, mindenki túlélte, jól vagyunk, kisebb nagyobb bajok ellenére, hálát akarok adni az Istennek. Mit mond az ateista? Minek kereszteljük meg? Majd ő eldönti. És a karácsony is így lesz, az éjféli szentmisével, meg mindene. Magyarul az ember előre bevásárol egy olyan tűzfészket, olyan problémakört, amit ha nem vásárol be, akkor sokkal könnyebben mennek a mindennapok. Tehát ezt kell meggondolni, hogy igazán boldog azzal leszel, aki ugyanolyan szinten hisz, mint te. Ott keressél te párt magadnak. Ezt mondom a fiataloknak. Na most, ha odajön egy hittanosom, aki hozott egy ilyen hitetlen embert magával, akkor hogy beszélek? Hát most már ezt hozta ide, ebből kell főzni. Tehát nem bántom, miért bántanám, ezt hozta ide. Akkor két dologra tudok utalni. Az egyik, hogy vannak ilyenek, akiket Karl Rahner után úgy hívunk, hogy anonim keresztények. Az anonim keresztények azok, akik ugyanazon csillagok szerint élnek, tehát ezek tényleg rendes, becsületes, jó emberek, csak nincsenek megkeresztelve. Tehát tulajdonképpen úgy élnek, mint egy keresztény. Csak nincs, ettől anonim, nincs megkeresztelve. Az ilyenekkel a házasság lehet sikeres. Látunk ilyen példát, de azt kell mondanom, hogy ez a kevesebb. Ez a kevesebb. Sokkal gyakrabban látjuk, hogy a drága hittanosom leszáll arra a szintre. Már ő sem kezd, egyedül menjek templomba, mint egy elvált. Nem jön velem a párom, elmarad a templomból, már gyerekeknek a keresztelését, elsváldozását sem veszi olyan komolyan. Azt szoktuk látni, hogy a drága jó énekkaros lányaink, meg a minisztráns fiaink, azok, ha egy ilyen ateista emberrel kötnek házasságot, hogy arra a szintre leszállnak. A statisztika ezt mutatja. Tehát ma már nem vagyok olyan megértő, mint a rendszerváltás idején, hanem ma már azt mondom, hogy drága hittanosok, olyat keresetek, aki úgy hisz, mint te. Azt keresnek. Na most, ha mégis egy ilyen vőlegényt idehoznak, az egy nyugalmat adhat, hogy ha ő anonim keresztény, tehát tényleg egy jó ember, ez egy nyugalmat adhat, és lehet arra esély, nekem is volt már erre precedensem, hogy a hívő mennyasszony úgy hatott a hapsira, hogy megkereszteltük egy idő múlva. És meg lehetett, és nem csak a házasság miatt, hanem eljutott arra szintre. Erre vannak példák, de ez a kevesebb. De ha ez a történet el tud indulni, ahogy Szent Pál is mondja, hogy a hívő megszenteli a hitetlent, akkor ez egy nagyon szép folyamat, és örülünk annak, hogyha ez a folyamat el tud indulni. A harmadik stádium, amiről gyorsan beszélni szeretnék, mi van házasságkötés után? Tehát tegyük fel, fölneveltek minket, rendben vannak a csillagok, az értékrendszer, az etika. Megtaláltam azt a házastársamat, akivel közös az értékrendszer, a pap jól megáld minket, elkezdjük az első lépéseket együtt, és mi van utána? Utána is észnél kell lenni, hogy ezt az értékrendszert, ezt ápoljuk. Arról szól a házasság kötés utáni első néhány év, hogy hozunk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót, a belső világot, a láthatatlan értékrendszert, ezt mindenki hozza magával, ez a hozomány, és ebből felépítünk egy közös családi légkört, közös családi etikát, közös családi hitet, fel kell építeni. Itt egy munkáról van szó, egy tudatos munkáról. Az ember elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, hogy valamit hozok a családi házból hozományként, amit apám, anyám jól nevelt bennem. Ezeket én hozom magammal, és ezt akarom továbbadni gyerekeimnek, és van, amit otthon kell hagyni. Na ez a nehezebb. Ahogy anyám, apám valamit rosszul csinált, azt otthon kell hagyni. Az ember elhagyja apját és anyját, meg az ő rossz szokásaikat is. És aki ezt egy kicsit nem, hogy mondjam, desztillálja magában, az automatikusan ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint a szülei. Tehát rá kell nézni, elhagyja apját és anyját, kicsit távolról a szülői házra. Mik a kincsek, amit áldott jó apám, jó anyám, nehéz körülmények között is belém neveltek. Azt a téglát én akarom vinni az én házamba, a közös házba. Mi az, amit ott kell hagyni? Elhagyja az ember apját. Ez egy nehéz munka. És tulajdonképpen arról van szó, megint a görög esküvőt hadd idézzem meg, hogy koronát teszünk a fejükre, ami egy gyönyörű szép gazdag szimbólum, többek között azt is jelenti, hogy ők egy önálló kis királyságot, egy önálló házat építenek föl, önálló erkölcsi szokásokkal, etosszal, világnézettel, hittel, spiritualitással. Minden házasságnak van egy saját spiritualitása, lelki világa. És ezt építik föl, és ez a házasság elején, ez egy munka. Itt bizony vannak csiszolódások, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi, a mi családunkban karácsony mindig így volt, nálunk is így lesz. Nem érdekel. Nálunk így volt, nálatok így volt, a közösben hogy legyen? Tehát itt egy nagyon szép megbeszélés, szövetkezés, egy közös építkezés történik, meg szelektálás is történik. Ez nagyon szép tud lenni a házasság elején, hogyha tényleg kicsit kiműveltek, és tudnak erről kommunikálni. Ez az ábra talán az egyik legfontosabb ábra, azoknak, akik már házasok. Nagyon szeretném, hogy mindenki lefényképezze szemmel. Tudnélik, megtörténhet az, hogy úgy kötünk házasságot, hogy tényleg egy szinten vagyunk a filiában, értékrendszerben, egy szinten vagyunk, és együtt elindulunk. És meg tud az történni, hogy évek, évtizedek múlva elkezd kinyílni az olló. És ez tud veszélyes lenni a hívő házasokra. Horváth Szabó Katalin, a Szapienciána pszichológus mondta egyszer, hogy oda kell figyelni arra, hogy a szentségi házasok azok úgy gondolják, hogy amit a papot megkötött, az halálig érvényes, én is komolyan gondolom hívőként, a párom is hívőként komolyan gondolja a szentségi házasságot. Magyarul egy kicsit, mintha a fejlődést úgy automatikusnak vennénk. Tehát, hogy a szentségi házasok képesek belenyugodni, beleülni a házasságba. Ő sem akar elválni, én sem akarok. És nincs az, mint egy nem hívőnél, hogy drágám, ha így viselkedsz, összepakolok és elmegyek. Tehát nincs ott ez a félelem. És ne a félelem legyen meg, tehát ha nem is költözik el, de hogy elhidegülünk egymástól. Az benne van a pakliban. Tehát egy kicsit a szentségi házasságban élőket szeretném noszogatni, azért, mert nem hagy el a párod, meg nem kötöztök szét, azért még ez az olló ki tud nyílni. És akkor eltávolodunk egymástól, a belső világunk eltávolodik. Tehát mondok példát, megtörténhet az, hogy együtt indultunk, és tényleg az első 6-8-10 év olyan jó volt együtt. Egy hullámhosszon vagyunk, a értékrendszerünk, kultúránk, minden. Aztán az egyikünk elkezd meredekebb pályán érni. Talán a munkája miatt. A pszichológusok miért szoktak elválni? Még a pszichológus is. Mert a pszichológusunk egy meredek pályán kezd el érni, sok családot lát, sok helyzetet átbeszél, nagyon komoly önismerete lesz, és mondjuk a pszichológusunknak van egy rendes mérnök férje, aki egy rendes ember, tényleg nem gazember, csak ő lassabban érik, ő nem szokott kitölteni ilyen önismereti teszteket a nőklapjában, meg ilyenek, tehát hogy nem jár ilyen kurzusokra, meg ilyenek, egy rendes mérnök ember, nem foglalkozik ennyit vele, és lassabban érik. Értjük, nincs nagy bántás, csak lassabban érik. És eltelik néhány évtized, és már nem tudnak egymással miről beszélgetni. Szóval itt erre oda kell figyelni, nem áll neked érdekedbe, hogy te nagyon előre szaladj és megérj, a párodat pedig nagyon elhagyd. És nem áll érdekedbe, hogy te nagyon lemaradj, a párod meg előre szalad. Tehát valami köztes nyilat kellett volna fölrajzolni, az a jó megoldás, hogy együtt érni. Magyarul, nem jó az, ha te jársz továbbképzésekre, önképzésekre, lelki gyakorlatokra, önismereti kurzusra, a párod meg sehova. Nem jó. Ne hagyd el a párodat. Menjünk együtt családi estekre. Előadásokat nézzünk meg együtt. Menjünk együtt lelki gyakorlatokra. Legyen közös hobbink. Menjünk együtt kulturális eseményre. Tehát figyelni arra, hogy ne szaladj előre nagyon. Ha elhagyod a párodat, el fogod veszíteni. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás. Figyeljünk arra, nagy kérdés, hogy vajon én hol hagytam el a páromat? Milyen témákban hagytam el a páromat, ahol oda kellene figyelnünk, hogy közösen fejlődjünk. Utolsó 2-3 dia, akik már házasságban élnek, azoknak is tudni kell, hogy a házasságnak szakaszai vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy megkötöttük a szentségi házasságot, és a halálig, a sírig, ez egy egyforma házasság lesz. Hanem szakaszok vannak. Gyökösi Endre szépen ír erről, hogy a házasságnak van kisgyerekkora, serdülőkora, érett felnőttkora, időskora, a házasságnak szakaszai vannak. És azt kell nekünk tudni, hogy melyik szakaszba járunk most. Most mi a gyerekprogramon vagyunk rajta, most mi babakocsit tologatunk, kisgyerekes család vagyunk, most mi serdülő gyerekekkel bajolunk, most mi abban a fázisban vagyunk, hogy fogadjuk a leendő menyeket, vejeket, meg elengedjük a gyerekünket, melyik szakaszban vagyunk, és könyörgöm vissza ide, tanulni kell. Tehát először van serdülő gyerekem. Hogy kell azzal bánni? Sose volt még. És a szülőknek ezt tanulni kell, a filia, értékrendszer, hogy együtt hogy neveljük azt a gyereket, hogy majd a serdülőből egy érett felnőtt legyen. Tehát, hogy itt tudni kell azt, hogy melyik szakaszban járunk, ennek a szakasznak mi az életfeladata, és mi nem, és hogy ezt együtt oldjuk meg. És mikor belépünk egy új szakaszba, akkor most váltottunk, új szakasz van, és akkor ebbe a szakaszba mi az életfeladatunk. Igenis azt kell mondanunk, hogy nem lehetetlen, de nagyon nehéz úgy tovább lépni, ha az előtte lévő szakaszokat nem oldottad meg. Nagyon nehéz. Meg kell, Pilinszky úgy mondja, minden korszaknak megvan a maga keresztje, meg a maga kegyelme is. Minden korszakot tudni kell jól megoldani, akkor jöhet nagy gond nélkül a következő szakasz. Természetesen ezekben a szakaszokból való átlépés, ez nem egy szép egyenesívű fejlődés, hanem itt ilyen lépések vannak, tehát azt kell látni, hogy azok az egyenes vonalak azt jelentik, hogy élünk most egy szinten, mondjuk most kisgyerekes, magam házasságából hadd mondjam, kisgyerekes család vagyunk, élünk ezen a szinten, aztán lassan a kisgyerekek iskolába mennek mindenki, anyuka visszamegy dolgozni, és akkor felborult az egész életünk. A menetrend, az otthoni rend, a mit teszünk vacsorára, minden kihozza a gyereket edzésről, minden felborult, és az egész házasságunkat újra kellett szervezni. Na annyit még sose veszekedtünk, mint ott abban a bizonyos 7. évben, mikor valaminek vége lett, és egy új elkezdődött. És ezt azért szeretném mondani, hogy nyugalom, nem biztos, hogy vége van a házasságnak, hanem egy szakasznak van vége. Amikor egy szakaszt kinövünk, akkor jön egy krízis, ugrani kell, változtatni kell, újra tervezés, ahogy a GPS mondja, a komfortzónából ugye kilépünk, utána van nehézség, megtanuljuk az új életmódunkat, az új menetrendünket, be fog állni egy új egyensúly. Ez sem marad így, majd ezt is ki fogjuk nőni, és megint jön a krízis. Csak mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy mikor krízisben van a házasságunk, nem biztos, hogy arról van, hogy el kell válni. Egy szakaszt nőttetek ki, drágám. Ahogy eddig ment, ahogy kommunikáltatok, dolgoztatok, gyereket, ennek a szakasznak vége van, és az új szakaszban nem békésen átsétálunk, hanem mint a kígyó a bőrt le kell vedleni, hogy az egy nehéz folyamat. Újra kell szülni, újra kell tervezni az életünket. Szóval hogy nyugalom, ezt akarom mondani. És ha nem akarod a párodat elhagyni, akkor együtt megyünk át ezekbe a különböző szakaszokba. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az elkötelezett döntések. Tegnap hallgattuk Mihalec Gábortól egy picit, olyan jó volt hallani, hogy ma óriási a hiszti az érzelemközpontú házasság körül. És azt mondja, hogy itt a szakaszok végén az érzelmek igenis feszülnek egymásnak, vagy tompulnak, vagy csökkennek, de ha megvan a tudatos döntés, hogy én veled akarom menni a következő szakaszba, az érzelmek aztán újra jönnek majd, újra felépítődnek. Ezt olyan jó volt hallani, hogy nem engedni, hogy a vágyaim, vagy ha belép egy harmadik kísértő, vagy az unalom, a fáradtság, tehát, hogy ezek elvigyék az házasságomat. Hanem van tudatos döntésem, értékrendszerem, és az érzelmek majd ehhez rendeződnek, ehhez tudnak szerveződni. Jó dolog ezt hallani. A házasságnak, ahogy a tagjainak életszakaszai vannak, ezt tudni kell, és ezen dolgozni kell a házasságban menet közben. Szeretném azzal befejezni, hogy a házasság szentsége az nem egyszerűen egy ilyen jogi aktus. Kicsit jogivá vált sajnos mára, amikor Jenő meg a Piroska házasságot kötött december 18-án, akkor azt beírjuk az anyakönyvbe, hogy innentől kezdve házas vagy. Érvényes a szentség. Ezt én értem, hogy a szentség szeretne biztos lenni, hogy mi biztosan hónaptól házasok vagyunk. De könyörgöm, a házasság szentségét meddig tart, míg fölvesszük egész életünkbe. Ezért jó most a házasság hetének ez a szlogenje, hogy ezerszer is igen, hogy itt nem új igeneket mondunk ki hétfőket szerdán, hanem tulajdonképpen az egyetlen igent mondjuk ki minden nap. Amit elkezdtünk ott a házasság kötésünkkor, azt mondjuk ki életünk végéig. Szóval a házasság szentsége az nem egy ilyen statikus valami, hanem egy ilyen dinamikus, állandóan kibontakozó igen. A hűség nem annyit jelent, hogy nem csallak meg, hanem hogy azt az igent egyre gazdagabban kibontjuk életünk végéig, az intenzív osztályig, egyre gazdagabban szépen kibontjuk. Ez a hűség, és ez egy óriási nagy kaland. Amiről próbáltam most ezen az előadáson beszélni, hogy a jó házassághoz szeretni kell egymást erosszal is, filiával is, és agapéval is, és mind a három kell. Mind a három jelenléte fontos, és ezeknek az egyensúlya fontos. Természetesen ez nem egy matematikai egyensúly. Amikor gyászolunk, akkor az erósz az megváltozik. Amikor dolgozni kell sokat, akkor megint megváltozik az arány, mikor lelki gyakorlatra megyünk megint. Tehát kicsit ezeknek az aránya mindig változik, de az a fontos, hogy mind a három kell. Ez egy élő egyensúly, és egész házasságunkban figyelni kell arra, hogy mind a három ott legyen. Olyan ez, mint egy háromlábú szék, ha bármelyik hiányzik, borul az egész. És amiről én most próbáltam dadogni, hogy a filia mennyire fontos. A közös értékrendszer, a közös hit, a közös spiritualitás, a közös etika mennyire fontos ehhez a háromlábú székhez, a házasságunknak a végigvezetéséhez. Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és azt kívánom, hogy a filiát, a házastársi szeretetnek ezt a dimenzióját intelligensen igyekezzenek megélni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen dr. Papp Miklós előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Habil Kovács Péter, az STL Gazdaságtudományi Kardékánya tartja meg a Statisztika Ápol és Eltakar című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!